Áldás békesség testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki erre az estére is eljött az igét hallgatni és megnyitni a szívét a mi úrunk előtt. Nagy szeretettel köszöntjük Csere Mátyás beosztott lelkészt, aki a pasaréti gyülekezetből jött el közénk Isten igét hirdetni. Most is a heti énekünkkel kezdjük. A heti ének, ami fénymásolt lapon található, mindig velem, Uram, mindig velem.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mindenható Urunk, köszönjük, hogy ajkunkra vehettük ezt a szent nevet. Köszönjük, hogy erről a névről neveztetünk. Köszönjük, hogy azért vagyunk most is itt, mert Te hívtál, Te akartad, Te vitted véghez az életünkben régóta talán az, hogy hozzád közeledjünk, hogy veled járhassunk, hogy a Te szavadat hallhassuk. Köszönjük, Urunk, hogyha megszámlálhatatlanul sokszor jöhettünk már a Te színed elé, és a magvetés beérett vagy érik az életünkben. Kérünk, hogy akkor is szólj hozzánk valamit, amit mostanra szánsz, ami a Te mostani szándékod. És köszönjük azt is, hogyha úgy lehetünk itt, hogy talán szokatlan ez a helyzet, talán vendégek vagyunk, vagy kérdéseket hoztunk, vagy senki sem látja, hogy mi minden van a szívünk mélyén, kavarog, talán fáj, talán nyomaszt. Köszönjük, hogy jöhetünk eléd mindenhogyan. Te nagyon jól ismersz, tudod, hogy mit akarsz mondani, és azt is tudod jól, hogy kiknek mondod. Áldunk ezért. Szeretnénk a magunkévá tenni azt, ami szerinted fontos, elvinni, azt szerint élni, és hozzáigazítani az életünket. Kérünk, hogy ne emberi szavakat halljunk most, és ne is azt, amit megérdemlünk, hanem a Te végtelen irgalmad szerint ajándékozz meg bennünket a Te szavaddal. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján ma az ő üzenetét hallhatjuk, a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében, a 32. versben van, de egy kicsit hosszabban olvasom, a 26. verstől a 35. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Ugyanígy segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait, Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nem lehettem itt az előző hét estéin, csak az egyiken, akkor is csak rövid időre, de hallottam, hogy miről szólt az ige a testvérek között. Szólt hozzánk Ézsaiás könyvéből, Isten végtelenül gazdag ígérete, örömüzenete, hozzánk sötétben tévelygőkhöz, tanácstalanokhoz, az az ige, hogy csodálatos, tanácsos az a fiú, akit Isten elküldött, mert megígért, aki által közel jött. Hozzánk erőtlenekhez, istentelenekhez szólt az ige az erős Istenről, az örökkévaló atyáról. Hozzánk, akik sokszor olyan gyámoltalanok vagy apátlanok tudunk lenni, legalábbis így érezzük magunkat, az örökkévaló atyáról, hozzánk békétlenekhez, a békesség fejedelméről, és egész végig arról szólt ezen a héten Isten üzenete, hogy mindez hozzáférhető, elérhető, azért mert Jézus Krisztus egészen végig jött az ő útján, a mennyei dicsőségtől a mi mélységeinkig, azért, hogy közösségünk lehessen vele. És aki vágyik nem emberi tanácsokra, hanem Istenére, nem emberi erőre, hanem olyanra, ami valóban megtart, nem emberi világosságra, közösségre, nem csak emberi meghittségre és biztonságra, hanem valamire, ami az örökkévaló és szent Istentől jön, annak hozzáférhetővé válik egyetlen módon, Jézus Krisztuson keresztül mindez. A mai ige, amit felolvastam, ennek a néhány mondatnak a közepén, a 32. vers, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odatta, hogyan ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Azt gondolom, hogy ez az ige nem tesz hozzá tulajdonképpen semmit az előző négy estének az üzenetéhez. Elmondta Isten már a prófétán keresztül, és azt lehetett fölismerni Jézus közelében, hogy valóban az Atya ennyire szeret, ahogy megígérte. Valóban ez a csodálatos, titokzatos valaki, Galilea korában a názáreti Ács fia, legalábbis ez a hír terjed róla, ez a valaki valóban az Isten hatalmával és erejével cselekszik, közel hozza mindazt, amiről a próféta is beszélt. Hogy ne ajándékozna Isten vele együtt mindent mi nekünk? Miről lesz szó ma este? Ne gondolják a testvérek, hogy eddig volt szó arról a négy dologról, és most pedig a mindenről lesz szó. Már csak azért sem, mert a feleségem úgy engedett el reggel, mikor elbúcsúztunk, hogy ne akarj egyszerre mindent elmondani. Úgy látszik, hogy jól ismer engem a feleségem. Megfogadtam, és igyekszem itt is megfogadni ezt a tanácsot. Azt gondolom, hogy nem arról szól ez az ige, hogy akkor soroljuk fel, mi az a néhány tucat legfontosabb dolog, ami ebbe a mindenbe beletartozik, mit kaphatunk még Jézus Krisztussal együtt, mint ajándékot. Sokkal inkább kérdez minket ez az ige. Szembesít, megállít, mint egy csendes baráti beszélgetésben, amikor a felszínes dolgokon már túl vagyunk, amikor az eseményeket kívülről láthatókat már megbeszéltük, és két barát egymással szemben ülve kicsit elcsendesedik, és az egyik rákérdez, valahogy megfogalmazza, most én nem akarom ezt, hogy tulajdonképpen mi van benned, tulajdonképpen mire vágysz, mit érzel, mi van veled most, hogyan állsz hozzá legbelül azokhoz a dolgokhoz, amikről eddig beszéltünk. Ilyen ez az ige velünk szemben. Mert amikor elolvassuk, megüti a szemünket, a tudatunkat, a szívünket, hogy ne ajándékozna Jézus Krisztussal együtt mindent mi nekünk. És mire gondolok ilyenkor, mi jut eszembe, melyik vágyam? Mi jut eszembe először, amikor azt olvasom a Bibliában, akár itt, akár más helyen, például a Zsoltárok 34:10-ben, de akik az Urat keresik, nem nélkülöznek semmi jót. Hát én keresem az Urat, gondolom, hogy a testvérek is azért vannak itt. Akkor hogyan vonatkozik ez a mi életünkre? Mindent megkapunk, semmi jót nem nélkülözünk, és lehet, hogy elkezdenénk sorolni a hiányérzeteinket, a vágyainkat. mert valóban a vágyainkra kérdez rá ez az ige. Mit szeretnél kapni Jézus Krisztusban, ő vele együtt, az ő megváltó művével, kereszthalálával, fölkínált bocsánatával, fölkínált közösségével együtt? Valóban mit? És egy kicsit muszáj itt a vágyainkról beszélni, és a saját vágyainkra gondolni. Mert a Biblia azt mondja, hogy ezek nincsenek egészen a helyükön. A mi szemléletünkből, ahogy ösztönösen bennünk van, először ki kell lépni, hogy jobban értsük ezt az igét. Mert alapvetően baj van azzal a gondolatunkkal, amikor elgondoljuk, hogy semmi jót nem nélkülöznek, amikor elgondoljuk, hogy mit szeretnék és mit lehetne megnyernem, mi hiányzik igazán, lehet, hogy először nem a legfontosabbak jutnak eszünkbe. Amikor készülés közben idáig jutottam, akkor figyelhettem meg éppen egy család látogatás alkalmával egy 4 éves kisfiút, aki ott volt szintén, amikor a szüleivel próbáltam beszélgetni, és eléggé meg kellett küzdenünk azért a beszélgetésért. A kisfiú először is fölkéreckedett az apjához, aztán nem volt jó az anyjához, aztán rájött, hogy őt ott korlátozzák, és mégis inkább szaladgálni akar, 1/2 percen belül lekéreckedett, aztán rájött, hogy éhes, de nem arra, amit az asztalról adtak neki, hanem valami egész másra. Aztán kiderült, hogy neki sürgősen játszania kell, de nem azzal, hanem a testvérénél levő játékkal. Amikor megszerezte, akkor az se volt jó. Utána kiderült, hogy álmos, és így tovább nem sorolom. Eléggé meg kellett küzdeni a szüleivel való beszélgetésért. És miközben ezt szemléltem, rájöttem, hogy mennyire hasonlítok én sokszor erre a kisfiúra. Azt szeretném például, hogy legyen fontos, jelentős munkám, ahol a helyemen vagyok, a következő pillanatban pedig sokallom a terheket, amik rajtam vannak. Azt szeretném, hogy jöjjenek hozzám kérdésekkel, ismerjenek el, például, mint szakember bizonyos dolgokban, aztán nem értem, hogy miért nyaggatnak annyian, vagy fordítva. Azt szeretné az ember, hogy ne legyen olyan magányos, a következő pillanatban pedig, hogy hagyják már békén. És most a szelidebbeket soroltam, lehet, hogy másnak is ismerős volt néha valami hasonló. Baj van azzal, ahogyan mi tudjuk meghatározni a szükségeinket, ahogy a mi vágyaink irányítanak. Mit ígér Isten? Nem azt, amit a mi vágyaink hiányjelei, üres kosarai, üres hatalmas tároló edényei Isten elé tesznek. Nem csak azt akarja betölteni, amire én pillanatnyilag vágyom, mert eszembe jutott, vagy mert sodort magával valamilyen vágy, sokkal többet jelent az, amit itt olvasunk az igében. Vörös Sándort sokan ismerjük, és talán sokan tiszteljük, kedveljük. Ő írja az emberi vágyakról egyik esszéjében, ha vágyaidat kényezteted, párzzanak és fiadzzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Szemléletes mind a két zsákutca ebben az egy-egy mondatban megragadva. Valóban nem jóra vezeti az embert, hogyha a vágyainak él, hogyha abszolúttá teszi azt, amit ő érez igazán szükségesnek, elkezdi kényeztetni, egyre több és több kell. Sokan generálják ezt kívülről is, erre épül elég sok iparág körülöttünk, hogy kényeztesse a vágyainkat kívülről is, legyen még több és legyünk még jobb fogyasztók. Párzzanak és fiadzzanak, átveszik az uralmat. Ha vágyaidat megölöd, elfojtod, talán félelmetes lesz az, ami majd kicsit később kirobban, ami mégiscsak megmutatja magát, mert nem pusztult el és nem semmisült meg. Egyet érthetünk a költővel. De a költő harmadik mondata már egy kicsit nehezebb. Azt mondja, ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és folytatja, most már szabadon idézem, kezesek lesznek, majd meglátod, milyen kezes, jó igás, teherhordók lesznek, és sárkányokkal szánthatsz. Vajon hogy lehet a vágyainkat megszelídíteni? Lehet a mi bennünk levő késztetésekre, törekvésekre, jól neveltséggel, tapasztalattal, emberi bölcsességgel rátenni ezeket az igákat, hámokat, és valóban jó irányba lehet fordítani mindent. Azt látjuk a mindennapi életünkből, most nem akarom hosszan részletezni, ez nem szokott hosszú távon működni. Amíg látják, amíg kifelé mutatjuk a jól fésült, a jól nevelt arcunkat, amíg pozitívan viszonyulnak mások is a dolgainkhoz és segítenek, amíg jók a körülmények, egy szóval, talán működik. Egy ideig sokszor úgy tűnik, hogy megszelídíthetők a mi vágyaink, de hosszú távon nem biztos. Kialakulhat a kettős élet, az, hogy mégiscsak uralkodik rajtam valami, mert többet akar, mert az a törvényszerűség ragadja magával mindig az Istentől távol élő ember vágyait, ami a kezdet-kezdetén is történt. Megjelenik a kígyó az Édenkertben, a Biblia harmadik fejezetében, az Isten és ember közötti harmonikus viszonyban megjelenik egy idegen, és azt mondja, hogy gondold át egy kicsit más irányból, nézd más szemmel, amit Isten parancsolt. Egyél arról a fáról, mert olyan leszel, mint az Isten. És Éva nem azon kezd gondolkozni, hogy ki ez a lábatlan alak, bemutatott-e minket valaki egymásnak, egyáltalán hogy jön ahhoz, hogy ebbe beleszóljon, hanem azon kezd gondolkozni, amit a kígyó mondott, és a következő pillanatban már kívánatosnak látja azt a fát. Szemre kívánatos, és egyébként is az, mert okossá tesz, le vannak írva Éva gondolatai ott a harmadik fejezetben. És a vágy erősebb lesz, mint ő. Átveszi az uralmat. Ez történik azóta is számtalanszor, amikor mi csak a magunk elképzelésével, igényével, magunk elképzelte szükségleteivel és vágyaival állunk szemben. Mi erre a felolvasott ige válasza? Túlszárnyalja mindezt Isten gondolata. Mert nem azt mondja, hogy betöltöm a te vágyaidat, és teljesítem a te kívánságaidat, hanem azt mondja, hogy neked adok mindent. De nem csak ennyit, hosszabb ez a mondat, vele együtt mindent. Jézus Krisztussal együtt. Sőt, még hosszabb ez a mondat, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odatta, hogyan ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Egy régi film jelenet jutott eszembe, nagyon régen láttam, már a részletekre nem nagyon emlékszem, de a főszereplő egy átlagos polgári életet élő férfi, egyszerre csak azt tudta meg váratlanul, hogy az ország egyik leggazdagabb arisztokratájának ő az örököse, az egyetlen élő örököse. Fel sem ocsúdott, még el sem hitte egészen ezt a hírt, már vitték is abba a kastélyba, ami mától az ő tulajdona, a környező birtokkal és mindennel együtt. És a zseniális, komikus színész olyan szépen, mulatságosan játszotta el azt a jelenetet, amikor ott a kastély termein vezetik keresztül, egy pillanatra egyedül marad, nem látják se szolgák, se az, aki őt meghívta, és mivel nagyon éhes, oda settenkedik az egyik asztalhoz, és egy pillanat alatt elvesz egy finom, kívánatos süteményt, és gyorsan magába tömi. Még nem fogta föl, hogy ott minden az övé, és azt gondolta, hogy gyorsan el kell venni azt a süteményt. Aztán rányit valaki, és ő majdnem megfullad, mert a szájában is próbálja még elrejteni. Testvérek, nem ilyenek vagyunk sokszor, ami igényeinkkel és elképzelésünkkel. A mindenható Isten meghívott a vele való közösségre. A saját gondolataiba akar minket beavatni. Azt írja rólunk ez a fejezete a Bibliának, hogy örökös társai vagyunk Krisztusnak, az egyszülött fiúnak, örökösei vagyunk Istennek. Ugyanoda sorol minket ez a fejezet, Isten vagyonában, Isten háztartásában, mint magát, Jézus Krisztust. Ülnek a fiak a mennyei atya asztala körül, Jézus Krisztus, aztán az apostolok, aztán sorba a hitvallók, és én, és itt, aki az övé mindenki. Ugyan ott, ugyan azon a helyen. És ehhez a gazdagsághoz képest sokszor azt mondom, hogy Uram, segíts meg egy kicsit jobban. Uram, látod, hogy mennyire nyüglődöm, mennyire hiányzik ez vagy amaz, és szeretnék valamit koldulni, valami segítséget, valami előnyt, előrejutást, bármit. Testvérek, nem lehet, hogy sok idejét az életünknek sütemény tolvajokként, vagy sütemény koldusokként töltjük, ahelyett, hogy abban a birtokban, abban a hihetetlen örökségben elkezdenénk otthon érezni magunkat. Hogyan lehet otthon érezni magunkat ebben? Választ ad rá ez az ige szakasz, és abban foglalja össze, hogy vele együtt, Jézus Krisztussal együtt. Nem kell elismételnem mindazt, amiről az előző estéken szó volt. Minden estén más aspektusából hallhatták a testvérek megvilágítani, hogy Jézus valóban úgy jött közel, hogy az Atya szeretetét, az Atya igazságát, az Atya békülékeny, békülő jobb kezét hozza, azt, amit velünk tervezett, és valóban el is akar hitetni velünk, hogy ne meneküljünk a velünk békülő mennyei Atya elől. Jézus Krisztusban, vele együtt. Még egyszer szerepel a felolvasott fejezetben ez a szókapcsolat. A 17. vers így mondja, hogy Istennek gyermekei, örökösei, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Jézus nem véletlenül imádkozott úgy kereszthalála előtt nem sokkal, hogy Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok. És ezt komolyan lehet venni. Ott legyek vele a mai napomon. Itt a földi utam mostani lépésében. Ott legyek vele, mert ő megígérte, hogy a Szent Lelke által ott van azokkal, akik őt hívták, akik őt megváltójukként elfogadták, akik leborultak elé, és az életüket az ő kezébe tették. Vele együtt. Az a kérdés, hogy valóban erről szól-e az életem, akarok-e vele együtt lenni. És egy kicsit kifejti azért számunkra itt az ige, mit jelent az, hogy vele együtt lehetek, és vele együtt mindent megkaphatunk. A 28-29. Verstől látjuk ezt a felsorolást, akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Akikről ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. részletezi és a mi életünkre vonatkoztatja itt azt az örömhírt, hogy Jézus Krisztussal együtt tekint ránk, és úgy kezel minket a mennyei Atya. És az a kérdés, hogy tényleg az én számomra és a mi számunkra itt egyenként valójában mi az örömhír? Mert különféle örömhírek vannak. Egyszer ifjúsági csoporttal játszottuk azt egy rövid ideig, hogy gyűjtsünk a városban, jártunkban, keltünkben minél több örömhírt a város utcáin, felirataiban, velünk szembe jövő mondatokban. Mi jelenti az örömhírt az embereknek? Az egyik kedvencem az volt a gyűjteményből egy felirat, egy felújítás alatt levő ház homlokzatán. Örömmel tájékoztatjuk kedves vevőinket, hogy üzletünk a felújítás alatt is zavartalanul üzemel. Ez is egyfajta örömhír, egyfajta evangélium. És mennyi örömhírrel találkozunk szórólapokon, e-mail üzenetekben, emberek mondataiban. Mi a valódi örömhír? Nem mindegy, hogy a fodrásznál hallom ezt a mondatot, amikor elkészült és lesöpörgeti rólam a hajat, hogy jól sikerült a frizurája, vagy pedig ugyanezt a két szót mondjuk egy kórházi kórteremben hallom, altatásból fölébredve a főorvostól, jól sikerült az életmentő műtéte. Mind a kettő örömhír, de a második azért egy kicsit fontosabb. Milyen örömhírre vágyunk, és milyen örömhírből élünk, testvérek, Istennel kapcsolatban? Vagy a diákok azt hiszem jól fogják érteni, de talán mindenki, növekedett a népszerűségi indexed az osztályban. Igen, ez jó hír. Erre sokan törekszünk, talán mindannyian diákkorunkban, és azt hiszem később is. De azért mégiscsak máshogy hangzik, hogyha nem ezt mondják, hanem azt, hogy az az egy valaki, aki neked igazán fontos, akibe reménytelenül szerelmes vagy, észrevett, felfigyelt rád, sőt, szeret téged. Ugye nem mindegy, hogy a népszerűség indexem növekedett, vagy pedig ő az egyetlen, aki felfigyelt rám. És az sem mindegy, hogy kapok egy szórólapot, vagy e-mailben egy spamet, jöhet hozzánk akcióban, jöjjön vásárolni, vagy pedig attól, akit szeretek, kapok egy levelet, és meghív önmagához. Testvérek, valami ilyesmit mond ez a néhány vers, amit ezelőtt felolvastam. Eleve kiválasztott, figyel rád, téged választott ki, ő, a nagy ő, a még nagyobb ő, az Isten. Hasonlóvá tett az ő fia képéhez. Nem valamit kozmetikázott, hogy jobban nézzek ki a külvilág felé, hanem a szívemet cseréli ki, hogyha átadom neki a szívemet újra, fehérre, tisztára, tőle valóra, és olyannak fogad el attól kezdve örökre. És nem mehetek, ahol éppen ideig, óráig be tudok illeszkedni, vagy szükség van rám, hanem elhívott, és mehetek az ő munkájába, és az ő általa szabott úton, Jézus Krisztus lábanyomán. Akiket kiválasztott, azokat elhívta, hasonlóvá lehetnek fia képéhez, megigazított, igaznak tart, és úgy kezel, és elvisz a dicsőségig. Talán kezdenek kinyílni számunkra ezek a mondatok, az ő fiában, az ő fiával együtt adja mindezt mi nekünk. És ahogy folytatódik, már csak felsorolom, ki vádolná Isten választottait, nincs olyan vád, ami az övéivel szemben megállhat, még az én nyomasztó múltam sem, még az én gyalázatos, sötét dolgaim sem, még az sem, hogyha azok visszajönnek, és újra felütik a fejüket, és elbukom, utána fölkelhetek, és mondhatom a zsoltárossal, hogy ne örülj, én ellenségem, mert fölkelek, és az Úr támogat engem. Nincs vád, nincs ítélet, és senki sem választhat el Krisztusnak ettől a szeretetétől. Testvérek, lehet, hogy nem volt igazán jó a kettővel ezelőtti kastélyos hasonlat, mert talán egy kicsit érzékelteti, hogy mekkora nagyságrendbeli különbség van a kis elcsend sütemény, meg a birtok és a kastély között, de mégsem igazán jó ez a hasonlat, mert a kastély is valami dolog, valami nagy tárgyi, anyagias gazdagság. Amiről itt a mi Urunk beszél, az ennél is több. Nem dolgokat kapunk, hanem az ő közösségét, őt magát kaphatjuk. Hiszen amit az előbb soroltam az örömhírekkel, a jó hírekkel kapcsolatban, ezeket nem érjük el magunk, nem tudjuk magunknak csinálni, az a valaki kell hozzánk, aki ennyire közel jött. Vele együtt kaphatunk meg mindent. És hogyha az előbb egy kicsit tiszteletlenül azt mondtam, hogy miben nem értek egyet a nagyszerű költővel, Vörös Sándorral, hadd próbáljam helyre igazítani ezt a csorbát, és egy olyan verséből még hadd idézzek itt a vége felé, amit viszont nagyon örülök, hogy ismerhetek, Parainézis című verséből néhány mondat. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, és még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékod bizseregni tudjon, s legyen életedben holmi limlom, mit tiédnek, birtoknak becézhess. Isten vendége vagy a világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. Valamit ez a vers is érzékeltet abból, mennyire arról szól a keresztény élet a mi életünk, hogy kiaknázhatatlan gazdagságot kaptunk, de nap mint nap lehetőséget kapunk mégiscsak kiaknázni. Nem úgy, hogy több segítséget, jobb körülményeket, jobb anyagi, tárgyias, bármilyen ajándékokat kérek az én Uramtól, bár ő kérés nélkül maga is látja és bőkezően adja ezeket is, de a valódi kiaknázás ez, hogy én mehetek beljebb az ő termeibe, az ő titkaiba, abba az életbe, amit nekem készített, abba, amit a Bibliában egyre teljesebben kijelent, és minél többet ismerhetek, annál több kérdésem támad, abba, amit emberekkel való kapcsolatban elkészít, mint előre elkészített jó cselekedetet és megmutat, abba, hogy milyen magasra értékel, saját munkatársaként beavat az ő munkáiba itt a földön. Ezekbe lehet tovább menni, nem az előszobában letelepedve várakozni és kitátani a szánkat. Krisztus személye miatt, vele együtt. És legvégén hadd mondjak el még egy kicsit személyesebb példát is. Mi mindent kérhetünk, amikor erre a mindenre van ígéretünk, az ő közösségében mindent. van egy nagyon kedves ismerősöm, aki gyógypedagógus, és egy olyan osztályba tették be nem olyan régen, ahonnan az előző tanár elment, mert nem bírta tovább, elment az iskolából is. Egy viszonylag nagy létszámú napközis osztály, közepesen és súlyosabban fogyatékosok együtt, a két csoport egymást terrorizálja, a két csoport együtt a tanárt, és úgy volt ez az ismerősöm, hogy imádkozzunk érte, kérjük Istent, hogy hát legyen valami változás, mert ő itt nem fogja bírni. És akkor imádkoztunk is, ő maga is lássa be az igazgató, hogy ez így nem jó, kapjon jobb beosztást, bontsák szét azt a csoportot, vagy nem tudom, nem is igazán tudtuk, miért imádkozzunk. És tegnap fölhívtam ezt a valakit, hogy hogy vagy. Nem volt sok ideje, csak annyit mondott, hogy győztem. Hogy elhelyezett az igazgató, belátta? Azt mondja, nem, győztem. Most már én vagyok a falka vezér abban az osztályban. Bizony, testvérek, ilyen is van. Mi nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. És nem is tudjuk sokszor, hogy igazából mit kérjünk. Elképzeljük a könnyebb utat, elképzeljük azt, amit mi szeretnénk, Isten pedig hajlandó abba beavatni, amit ő szeretne. Lehet, hogy a nehezebb úton, de sok-sok kincs közé vezet ez az út. Vele együtt. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, köszönjük ezt a felfoghatatlan tényt, hogy eljöttél Jézus Krisztusban Galilea porába, eljöttél a tisztátalan emberek közé, és nem fordultál vissza, és nem fordultál el. Kinyújtottad a kezed, és megérintetted őket. Köszönjük, hogy ugyanilyen közel lehetünk hozzád mi is. És köszönjük, hogy odaadtad értünk a mi szennyes dolgainkért, tisztátalan vágyainkért és cselekedeteinkért, odaadtad a te életed. És köszönjük, Urunk, hogy éppen ezért lehet új életünk, kijöhetünk a fényre, a világosságra, a szilárd talajra, és szabad tőled kérnünk egészen nagy és egészen apró dolgokig mindent, amire valóban szükségünk van. Köszönjük, hogy nem kell a vágyainkat valahogy megkeresztelni, se elfojtani, se semmi hasonlót, hanem lehet tőled kérni még nagyobbat. Köszönjük, hogy formálod a mi gondolkodásunkat, hogy hajlandó vagy arra rányitni a szemünket, amit magunktól nem láthattunk, hogy hajlandó vagy ott használni, ahol nem is gondoltuk volna. Urunk, kérünk, bocsásd meg a sok-sok elvesztegetett idejét az életünknek, amikor magunk körül forogtunk, és nem kértünk tőled semmit. Segíts, hogy valóban erős Isten, örökké való Atya, békesség fejedelme, mindent nekünk adó édesatyánk lehess, és hadd fogadjuk azt, amit te tartasz fontosnak, jó szívvel, örömmel, legyen tiéd a mi életünk. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you.
megmondtad, ó Uram, híveidnek. Szívükbe küldöd el szent lelkedet. Tégy templommá engem, lakj bennem szüntelen, lakj bennem szüntelen, mindig velem. Én megfeszítetem együtt veled, bennem már csak te élsz, elvégezted. Hídből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Nappal s bús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem. Ha lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én. Vesződ megvéd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem. Ha otthon egy koron megláthatlak, hol többé bűn halál nem árthatnak. Ezt zengem szüntelen, velem az Úr velem, velem az Úr velem, mindig velem.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség.